Szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
2 hét múlva, május 9-én szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, amikor visszakerül a parlament homlokzatára az uniós zászló is, a magyar és a székely lobogók mellé, közölt a lendő kormányfő. A Fidesz-KDNP többségű parlament egyébként csaknem 450 törvényjavaslatot, köztük 5 alaptörvénymódosítást fogadott el az előző ciklusban. Miniszterelnök helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita, jelentette be Magyar Péter lendő kormányfő a Facebook oldalán. A miniszterelnök akadályoztatás esetén helyettese teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. 3 új miniszterjelöltet jelentett be tegnap Magyar Péter. Lannert Judit lesz a Tisza kormány oktatási, a látássérült Kátai Német Vilmos a szociális és családügyi, még Vitézi Dávid a közlekedési miniszter. A lendő miniszterelnök eddig 12 tárcavezetőt nevezett meg a tervezett 16-ból. Új nemzeti alaptantervet tart szükségesnek, megszüntetni a pedagógus értékelési rendszert a kijelölt gyermekügyi és oktatási miniszter. Lannert Judit oktatáskutató terveiről szólva a pedagógusok és a diákok terhelésének csökkentéséről, az oktatás segítők bérének rendezéséről, valamint a tankötelezettség korhatárnak 18 évre visszaemeléséről is beszélt. A vasút évek óta tartó válságának felszámolását jelölte meg az egyik legfontosabb feladatának a közlekedési miniszternek felkért Vitézi Dávid. Az uniós források hazahozatalával elindítaná a Baross Gábor nevét viselő átfogó vasút és hévfejlesztési programot, emellett kiemelten fontosnak nevezte az EU-s pénzek hazahozatalát az ország infrastruktúrájának megújításához is. A héten távozott a posztjáról 3 helyettes államtitkár. Április 16-án megszűnt a Kulturális és Innovációs Minisztériumban dolgozó Pósánné Rácz Anna Mária megbízatása, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumnál Besesek Botond és Csákiné Gyuris Krisztina munkája. Semjén Zsolt KDNP elnök benyújtotta lemondását, azt azonban pártja elnöksége nem fogadta el. Ő maga úgy véli, generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szüksége a kereszténydemokrata néppártnak. Az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik, jelentette be a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas azután beszélt erről, hogy az uniós tanács jóvá hagyta a 20. csomagot. Az Egyesült Államok nem ad ki több engedélyt sem az iráni, sem az orosz kőolaj értékesítésére, közölte Scott Bessent. Iránnal szemben különösen szigorú, gyakorlatilag teljes blokkád van érvényben, tette hozzá az amerikai pénzügyminiszter. Szavai szerint végleges szigorításról van szó. Az uniónak csökkentenie kell függőségét a külső fosszilis energiaforrásoktól, mivel ez kiszolgáltatottá teszi a válságokkal szemben, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen Cipruson arról beszélt, fel kell gyorsítani a hazai megfizethető és tiszta energiaforrások, mindenek előtt a megújulók és az atomenergia fejlesztését. Az előző évhez képest 18%-kal kevesebb, mint egy 361 ezer kérelmező kapott nemzetközi védelmi státuszt az Európai Unió valamely tagállamában tavaly, ismertette az Eurostat. A nemzetközi védelem iránt beadott kérelmek 51%-a menekült státusz. 3 héten meghosszabbítják a hétfőn lejáró 10 napos izraeli-libanoni tűzszünetet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azután beszélt erről, hogy az érintettek washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással. A világ számára alapvető fontosságúnak nevezte a Hormuzi szoros azonnali megnyitását az Európai Tanács elnöke. Antonio Costa hangsúlyozta, a közel-keleti háború már eddig is katasztrofális következményekkel járt az infrastruktúrára és a világgazdaságra nézve. Eközben nukleáris szakértők bevonását szorgalmazza az Iránnal folytatott tárgyalásokba az EU. Szeptemberben megkezdik a behívók postázását a kötelező sorkatonai szolgálatra Szerbiában, az első újoncok márciusban vonulhatnak be. A tervek szerint a férfiak számára 75 nap lesz a kötelező sorkatonai szolgálat, míg a nők önként jelentkezhetnek kiképzésre. Bezárja a berlini bázisát a Ryanair, és a téli menetrendben felére csökkenti a német fővárosba irányuló, illetve onnan induló járatainak számát. A döntés hátterében a magas illetékek és adók állnak, írja a Reuters hírügynökség. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gumoly felhő mellett általában sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk, helyenként erős. A csúcshőmérséklet délután 21-22 fok körül alakul. Holnap egy hideg front miatt továbbra is derül, de hűvösebb idő lesz várható, erős széllel. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban a 4. Miskolci Arszakra Fesztivál kórus műpályázatáról és a Szakmasztár Fesztivál borsodi díjazottjairól lesz szó. Kórus műpályázatot hirdettek a 4. Miskolci Arszakra Fesztivál keretében, ahol olyan zeneszerzők jelentkezését várják, akik zenei pályaműben tisztelegnek Assisi Szent Ferenc emléke előtt. A szervező Éltető Lélek Alapítvány olyan szakrális műveket vár a régió alkotóitól, amelyek a 800 éve elhunyt szent, béke és szeretet üzenetét közvetítik. A felhívásra legfeljebb 10 perces, amatőr kórusok által is előadható kompozíciókkal lehet jelentkezni. A kezdeményezés nem csak a helyi kortárs zene felvirágoztatását és az alkotók népszerűsítését szolgálja, hanem a hallgatóság lelki töltekezését is célul tűzi ki. A részletekről Orosz Tokár Edina, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának egyetemi tanársegédje nyilatkozott rádiónknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Szeretettel köszöntöm Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának egyetemi tanársegédjét, a zeneművészeti kar vegyes karának és Bartók énekegyüttesének a vezetőjét, a Jezsuita Gimnázium Mágisz kórusának és Fényi Kamara kórusának betanító karnagyát. Egy örömteli hírről fogunk most beszámolni, ugyanis az Ars Sacra Fesztivál keretében egy kórusmű pályázatot hirdetnek Assisi Szent Ferenc szellemében. Mit érdemes tudnunk erről a pályázatról?
Először is köszönöm szépen a meghívást. A pályázatról annyit érdemes tudni, hogy az Ars Sacra rendezvény sorozat Miskolcon már több éve működik. 3 évvel ezelőtt is volt egy hasonló zeneszerzői pályázat, melynek megálmodója Várhelyi Krisztina volt, a Miskolci Ars Sacra rendezvény sorozat mozgatórugója, és az összefogója pedig Flach Antal csembaló művész volt. Idén azt gondolta Krisztina, hogy újra lehetne éleszteni ezt a kezdeményezést. Regű Zsolt tanárúrral egyetemben engem kért fel ennek a rendezvénynek az összefogására. Tulajdonképpen kettős céllal indult ez a kezdeményezés. Egyrészt Miskolc nagymúltú kóruskultúrájának a további ápolását szeretnénk elősegíteni, illetve Miskolc és vonzás körzetében élő zeneszerzők munkásságát, tevékenységét szeretnénk reflektorfénybe hozni. Új szakrális művek születését kezdeményezzük ezzel. Olyan kórusműveket várunk, ami nem haladja meg a 10 perc terjedelmet, és a fél amatőr együttesek is elő tudják adni. Több kategória is van ezzel kapcsolatban. Hangszerkíséret nélküli többszólamú gyermekkar, egy vagy többszólamú gyermekkar hangszerkísérettel esetleg szólóénekkel, többszólamú akapella női kar, vegyes kar, illetve többszólamú női kar, vegyes kar, hangszerkísérettel esetleg szólóénekkel. Úgyhogy így néz ki a pályázat. A szervező, az Éltető Lélek Alapítvány és a több civil szervezettel összefogva szervezi, és a megyei jogú önkormányzattal összefogva szervezi az Ars Sacra rendezvénysorozatot, és ezen belül fog megjelenni ez a zeneszerzői pályázat, melynek a vége szeptember 20-án vasárnap 17 órakor egy gála koncerttel fog beteljesedni, ahol ezek a zeneszerzői művek megszólalásra kerülnek.
Hogy látja, hogy Assisi Szent Ferencnek a személye mennyire átültethető zenei akkordokká?
Hát ez egy érdekes kérdés, hogyha abból indulunk ki, hogy Assisi Szent Ferenc nem papként élte végig az életét, hanem laikusként, ami tudjuk azt jelenti, hogy nem a klérusnak a része, de mégis szent életet tudott élni, és a Római Katolikus Egyháznak az egyik kiemelt szentje. Ha tőle eltanulhatjuk azt a békeszeretetet és békehozást, amit ő képviselt, akkor ebből kiindulva születhetnek olyan művek, ami által az emberek szívébe is közelebb kerülhet ez a békeszeretet érzése és magának a szeretet átadásának a lehetősége.
Ha jól tudom, már van információjuk, hogy pár pályamű már készül is.
Igen, a zeneszerzőkkel folyamatos kapcsolatban vagyok. 6 zeneszerzőről már egészen biztosan tudom, hogy írja a műveket, illetve másik 4 már foglalatoskodik vele, tehát még onnan is kerülhet neki, illetve lehetnek még olyan zeneszerzők is, akik nem kerültek a látóterünkbe, de az internetes reklámok, illetve más felületeken értesülés alapján ők is indulhatnak ezen a zeneszerzői pályázaton.
A pályaműveket hanyadikáig várják, és hova tudják eljuttatni a kész műveket?
A beadási határidő május 1-e, és az edina.orosz-tokar-kukac-uni-miskolc.hu e-mail címre várjuk ezeket a pályaműveket. PDF formátumban digitálisan megszerkesztett kottaként. Fontos, hogy a zeneműveket név nélkül adják be, jeligével, tehát a bizottság nem fogja tudni, hogy ki az a zeneszerző, akinek éppen a művét értékeli. Az anonimitás ez nagyon fontos, és örülünk, hogyha ezek a műveket MIDI fájlban is elküldik.
A pályaműveket ki fogja elbírálni?
Hála Istennek Miskolcnak, ahogy említettem is, nagyon jó zenei élete van, nagy múltú kórus kultúrája, rengeteg zenekara, kórusa, zeneiskolája, művészeti iskolája, szakgimnáziuma van, az egyetemen zeneművészeti kara van, és rengeteg kiváló karnagy működik a városban. Ezek közül 5 elismert karnagy lesz ennek a szakmai csoportnak a részese. Név szerint is meg tudom őket említeni. Balázsné Molnár Ildikó, aki Remény Ede díjas zenetanár, karnagy, a Fazekas utcai általános iskola énekzenetanára, a Fazekas gyermekkar, valamint az idén 40 éves forrás kamarakórus vezetője, ő egyébként Artisius díjas is. Gergely Péter Pál, aki a régió zenei életének meghatározó alakja. Most a díjait azt hiszem nem írtam fel pontosan az összeset, de Pro Urbe, Pro Agria, Lavotta János díj, Magnifikát Egyházzenei Intézet életműdíjának birtokosa, Cantus Agriensis és a Kardinál Mincetti Kórus karnagya, Regős Zsolt, akinek a neve összefort a város zenei életével, 60-ban Ózdon és Miskolcon is vannak kiváló kórusai, Prima és Nívó díjas, Szűcs Sándor, aki a Miskolc Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának nyugdíjas főiskolai docense, a Tiszántúli Református Egyházkerület elnökségi elismerésének birtokosa, és aki a tavaly májusban 45 éves Cantus Firmus énekkart vezeti, és jó magam, aki az egyetem tanársegédje vagyok, illetve a Jezsuita Gimnáziumban betanító karnagy.
Hogy látja, hogy itt a díjazás lesz majd a kihívás a alkotóknak, vagy pedig a presztízs?
Szerintem az, hogy mindenképpen megjelenhetnek mai kortárs egyházi művek nagy plénum előtt, az mindenképpen nagyon dicséretes dolog. Ugye, ahogy a bevezetőben is mondtam, hogy mindenképpen szeretnénk tovább vinni ezt a magas szintű zenei kultúrát Miskolcon. Ez egy olyan lehetőséget ad a zeneszerzőknek is, hogy szerepelhessenek, illetve a kiváló miskolci művészeknek is egy megjelenési lehetőség. Beszéljünk itt akár kórusokról, zenekarokról, szólistákról, vagy hangszeres művészekről is. Tehát mindenképpen presztízs is jó lehetőség. A díjazás tekintetében pedig úgy határozott az Éltető Lélek Alapítvány, hogy a legjobb műveket 3 pénzjutalomban fogja részesíteni, illetve tárgyi ajándékban is.
Említette, hogy nem ez az első ilyen kezdeményezés, az hogy sikerült?
Nagy siker volt, a Miskolci Nemzeti Színházban volt a zeneszerzői pályázatnak az ősbemutató koncertje, számos miskolci kórus és zenekar közreműködésével.
Ha megkérdeztetem, ön hogyan került bele ennek a pályázatnak az egyik hírvivőjeként?
Várhelyi Krisztinával néhány éves az ismerettségünk. Tavaly több koncertfelkérést is kaptunk az Árszakra rendezvény sorozat kapcsán. Ott mélyült el az ismerettségünk, és benne egy olyan személyt ismertem meg, aki a keresztény szemléletnek a továbbadását szívén viseli, és a zene ez egy kiváló eszköz ahhoz, hogy ezt tovább tudjuk adni. Ugye az Árszakra rendezvénysorozat nem csak zenei megnyilatkozásokról szól, képzőművészeti versek, tehát irodalmi összefüggései is vannak, tehát néhány éves az ismerettségünk, és jó kapcsolatot sikerült kialakítani, és idén megtiszteltetésnek vettem azt a felkérést, hogy a zeneszerzői pályázat összefogója lehetek.
Most pedig, hogyha nem személyes a kérdés, egy kicsit bemutatná így a munkáját, mert számomra nagyon érdekes, hogy például a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának az egyetemi tanársegédje, itt milyen a szolgálata?
Itt kórusvezetés az a fő profilom, tehát a zeneművészeti kar vegyes karát és Bartókinek együttesét vezetem, illetve karvezetést tanítok, valamint leendőbeli szolfés és énektanároknak szolfés tárgyat. Úgyhogy itt szakmai kiteljesedés maximálisan adott, az idejáró hallgatók azért vannak itt, mert ez érdekli őket, ez motiválja őket, tehát ők jövendőbeli zenetanárok lesznek. Emellett nekem mindig szívügyem és mindig fontos számomra, hogy egyházi közegben is mozoghassak a hitem megéléseként, nekem fontos az Isten dicsőítés. Úgyhogy a Jezsuita Gimnázium ilyen szempontból egy kiváló terep, ahol vallásos gyermekek között kórusvezénylés, kórusénekelésben lehet dicsőíteni az Istent.
Erről még a jezsuita szolgálatról egy-két mondatot, ha mondana, hogy mely jeles alkalmakon sikerült már fellépniük.
A jezsuita gimnázium kórusai az mondhatnám majdnem, hogy egy profi kórussal felérő naptári táblázattal rendelkeznek. Talán kicsit túlzás azt mondanom, de majdnem minden hónapban, vagy szinte hetente, vagy két hetente van egy-egy fellépés, vagy koncert. Az iskola profiljához is igazodva rengeteg egyházi esemény van, ünnepségek, egyházi előjáróknak a fogadásán is gyakran énekel a kórus. Emellett volt alkalmunk szimfonikus zenekarral együtt muzsikálni a Művészetek Házában, külföldi koncertkörútra menni, egy ifjúsági kórus találkozóra. Minden évben az Énekli Ifjúság Kórus versenyen indulnak a jezsu kórusai, tehát egy nagyon színes programot tudhatnak magukénak.
Hány éves korosztályt kapcsol be ebbe a munkába?
A jezsuita gimnáziumban felsős, tehát a 9-től fölfelé tanuló diákokkal van kapcsolatom, az ottani nagy kórusban működöm.
Klára néni még ő is ott szolgál?
Igen, most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Herpainé Velkei Klára mellett Deli Boris Ármin és jó magam hárman működünk közre a zenei nevelésben, illetve még Gulyás Sára tanárnő is. A kórusnál pedig Boris, Klára és én működünk közre.
A Mágisz kórusban szerepelni, hogy látja, hogy a diákok számára ez mekkora érdem?
Én azt látom ezen a 120 gyereken, aki minden kedden ott ül délutánonként a napi 7-8 órája után, csillogó szemmel, hogy ez egy maximálisan nagy érdem. Tehát ilyen sűrű program mellett ezek a gyerekek nagyon jól teljesítenek az iskolai tanulmányaik során is. Sőt, erre egyébként már számos tudományos kutatás is van, hogy aki zenével foglalkozik, zenében jártas, annak a közismereti tárgyak is jobban mennek. Igaz, hogy utólag pótolni kell egy-egy turné vagy koncert miatt, de mindent felülír az, amikor a gyerekeket látom a színpadon, csillogó szemmel átélve énekelni, és valóban látszik rajtuk, hogy élvezik a zenét. Pont egyébként a Zeneművészeti Karon hétfőn volt egy szakmai napja a Zeneelméleti Intézetnek, ahol Nemes József debreceni karnagy volt a vendégünk, aki zenetagozatos általános iskola, görögkatolikus zenetagozatos általános iskola karnagya, rengeteg világversenyt nyertek már kórusaival, és ő mondta el, hogy nagyon gyakran látja, hogy a szülők beíratják a gyereket matekra, mert azzal majd érvényesülni fog, külön angol órára, informatika órára, mert azzal majd jó munkához jutnak, de igazából ami boldoggá teszi őket, az a zene.
Elnézést a laikus kérdésért, de mi a különbség a Mágisz kórus és a Fényi Kamarakórus között?
A Mágisz kórus az egy nagyobb létszámot jelent. A jezsuita gimnáziumban úgynevezett művészeti sávok vannak. Ötféle különböző művészet közül lehet választani, amiben van kézműveskedés, horgolás, fafaragástól kezdve rengeteg dolog, festészet, zenei tárgyak, és az egyik választható művészeti sáv a kórus. És a majd 1000 fős gimnáziumból, ugye ez 9-től felfelé, hát a felső tagozatosok számát nem tudom megmondani, de abból 120 gyermek választja a kórus éneklést. A Fényi Kamarakórus az pedig egy szűkebb csapat, 30-40 főt számlál, ide olyan gyerekek járnak, akik még inkább szeretnék elmélyíteni a zenei tudásukat, esetleg zeneiskolai hallgatók, hangszerjátékosok, és ez az ő csapatuk.
Visszatérve egy kicsit a szolfés oktatásra, hogy látja, hogy hogyan sikerül úgy átadni ezt a mesterséget, hogy a gyerekek meg is szeressék, mert általában a zongorát, hegedűt valahogy így jobban kedvelik, pedig a szolfés nélkül nincs zeneoktatás.
Igen, sajnos ez egy ilyen sztereotípia, hogy a szolfés a mumus tárgy a zeneiskolákban. Kiváló zeneiskolai gyakorlatvezető tanárokkal rendelkezünk, ahova a hallgatók eljárhatnak, és példaértékű, mintaértékű órákat látogathatnak. Valóban ez fontos, hogy a gyerekeknek élményszerűen adjuk át a zenetanulás alapjait, hiszen ahogy mondta is, kottolvasási készség nélkül nem valósítható meg magas szintű zenei művelés.
Akkor önnek tehát ez a feladata, hogy megtanítsa a leendő tanárokban azt a szeretetet, amit majd átadnak a diákoknak.
igyekszem ezt a szeretetet átadni. Az én konkrét feladatom szolfésztály tanítása kapcsán a főiskolán, vagy a zeneművészeti karon, az a hallásfejlesztés, az íráskészség fejlesztése, intonációs készség fejlesztése, ami elengedhetetlen egy szolfés vagy egy énektanár számára, hogy megfelelő képzettséggel tudja majd a gyerekeket tanítani.
Ugye most mondhatjuk, hogy a mai generáció így egy jó helyzetben van, mert nagyon jó oktatási segédanyagok, könyvek vannak a szolfés tanuláshoz.
Igen, alsófokon a régi Dobszai Lászlóféle zeneiskolai tankönyv az még mindig él, és már új kiadásban is, de működik. Emellett számos egyre újabb szolfés tankönyvek is megjelennek, és ezeket alkalmazzák is a tanítási gyakorlat során a hallgatók.
Orosz Tokár Edinának, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának egyetemi tanársegédjének, a zeneművészeti kar vegyes karának és Bartók Ének Együttesének a vezetőjének, a Jezsuita Gimnázium Mágisz kórusának és Fényi Kamara kórusának betanító karanyának nagyon köszönöm, hogy így összefoglalta az Árszakrára várt pályázati kritériumokat, és gratulálok a szolgálatához.
Köszönöm szépen!
Nagy sikert arattak a Borsodaba Új-Zemplén vármegyei fiatalok az idei Szakma Sztár Fesztiválon. A rangos országos megmérettetésen, ahol több mint 50 szakma legjobbjai mutatkoztak be, összesen 17 helyi versenyzőt díjaztak. A döntőben közel 200 diák mérte össze tudását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös szervezésében. A kiváló szereplés elismeréseként a BOKIK ma ünnepélyes keretek között külön díjazta a vármegyei fiatalok teljesítményét. A kamara ezzel is hangsúlyozta a tehetséggondozás és a gyakorlati tudás megbecsülésének fontosságát. Rádiónknak a versenyről Sándor Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Technikum távközléstechnikus oktatója adott tájékoztatást.
Három diákot kísérte, arra kérem, hogy mutassa be, hogy milyen helyezéseket értek el.
Az első helyen Molnár Zsolt végzett, a második helyen Tolnai Dávid és a harmadik helyen Petrus Dávid tanulóm. A távközlés technika területén mérettették meg magukat. Volt egy interaktív teszt, amire fel kellett nekik nagyon-nagyon készülni, ez volt mindennek az alapja, mert gyakorlatilag itt dől el, hogy az országunkból kijut tovább a döntőbe, és utána még volt kettő darab döntő, ahol végül is ugye a legvégén a három dobogós helyet sikerült elhoznunk.
Arra a döntőre már Budapestre kellett utazni?
Mind a két döntőre Budapestre utaztunk, úgyhogy a Puskás Tévadar technikumnak köszönjük a szervezést, és hogy mi is részt vehettünk ezen a versenyen. Nagyon színvonalasan szervezik. Tavaly is így volt, most is így volt. Remélem jövőre is így lesz, és hát bízunk a legjobbakban.
A szakmát be tudja mutatni egy kicsit a hallgatóknak, hogy mit érdemes tudni, miben is versenyeztek most a diákok?
Gyakorlatilag most is, amit hallgatnak ugye a rádió, ez az FM rádió, vagy akár online verzióban is, a tanulókkal gyakorlatilag ezzel foglalkozunk, ennek a hátterébe, hogy működnek ezek a dolgok, hogy működik a sugárzás, mindezt a videós és tévés vonalon is. Gyakorlatilag ez, erről szól a szakmánk.
Aki elvégzi ezt a szakmát, mi lesz, ha nagy lesz?
Távközlés technikus. Nagyon sokrétű ez a szakma, mert egészen odáig, hogy kábeleket kötözgetnek, és mondjuk az emberek otthonaiba beviszik a kábeltévét, internetet, telefont, vagy éppen műholdas kapcsolatot létesítenek. Azon kívül még számtalan dolog van, például itt van a mobilhálózat, a telekommunikáció, akár a tornyokba mennek fel antennát szerelni, programozni, beállítani, és még az űrtechnológiát is egy kicsit behoznám, bár nem akarok reklámozni, de hát a jövőnk az űrtechnológia és az azon keresztüli kommunikáció. Nem tudom, hogy mondhatom-e a Starlinket, tehát arra gondolok, úgyhogy azon technológiával is ismerkedünk, és minden egyéb ilyesmivel.
Tavaly is indított diákokat a versenyen?
Igen, tavaly is indultunk, szintén az első 3 helyezést sikerült elhoznunk, úgyhogy remélem, hogy jövőre is sikerül.
Önt személy szerint mi fogta meg ebbe a szakmába? Miért lépett a tanári pályára?
Hát ezt nagyon nehéz megfogalmazni, de leegyszerűsítve 3 éves korom óta érdekel a szakma, méghozzá az elektronika. Tehát édesapám műszerész volt, és tőle mindenféle kütyűt, eszközöket felcsencseltem magamhoz a szobába, és ott elkezdtem a saját áramköreimet építeni. Úgyhogy elmondható, hogy 3 évesen már én a tévét mértem, és erről van is egy jó kis fénykép, amit megörökített az édesapám. És gyakorlatilag itt indult el a pályafutásom, mert én innentől kezdve csak is ez iránt érdeklődtem. Tehát az elektronika, a kommunikáció és minden, ami ehhez köthető.
Az intézményükben hány diák tanulja ezt a szakmát körülbelül?
Körülbelül ugye ez lesz a második év, amikor végeztek a diákjaink, és egy ilyen 20-25 fős létszám az, aki a távközléstechnika területet választotta.
Hogy látja, hogy a döntőben mennyire volt erős a verseny, a többi résztvevő mennyire nehezítette meg az önök diákjainak a versenyét?
Az interaktív teszt az egy, tehát el kell mondanom, hogy nagyon nehéz. Tehát én személyesen a sok év tapasztalat, tehát legalább egy ilyen 30-35 év tapasztalattal mondom, hogy azért rajtam is kifogna, de szerencsére ugye jól teljesítettek, és így országos szinten bekerült a, most hirtelen gondolkozok, 6 vagy 7 tanuló ma azért ebbe a döntőbe, és a többi megyével versenyezve azért végül is mi nyertünk.
Mondhatjuk, hogy ez egy fiú szakma?
Mondhatjuk, hogy fiú szakma, bár a 9-es, 10-esek között már lányok is érdeklődnek, és azt mondják, hogy kifejezetten a távközlés terület érdekelni őket, hát majd meglátjuk, hogy ők milyenek lesznek, mennyire kitartóak.
Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok önnek is a diákjainak.
Köszönöm én is, minden jót a hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a 4. Miskolci Arztakra Fesztivál kórusműpályázatáról és a Szakmasztár Fesztivál borsodi díjazottjairól volt szó. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából.
Leó pápa sajtótájékoztatót tartott az Afrikából Rómába visszatérő repülőgépen. Béke és háború, autoriter rezsimek és diplomácia, azonos nemű párok megáldása, Irán és az USA, migráció, halálbüntetés. A Szent Atya Ad Li Minh a látogatáson fogadta a vietnámi püspököket.
A béke kultúrájára van szükség. 14. Leó pápa sajtótájékoztatója a Malabo-Róma repülőúton. 14. Leó pápa afrikai apostoli útját követően a Malabóból Rómába tartó repülőgépen csütörtökön délután tartott sajtótájékoztatón értékelte látogatását és válaszolt az újságírók kérdéseire. A beszélgetés során az apostoli útak lelkipásztori jellegét, a béke sürgető szükségességét és a migráció globális kihívásait hangsúlyozta. A beszélgetést Matteo Bruni, a Szentszéki sajtóiroda igazgatója vezette fel, aki kiemelte, hogy az út gazdag volt képekben, szavakban és találkozásokban, majd arra kérte a Szentatyát, ossza meg benyomásait az utazásról. 14. Leó pápa válaszában mindenekelőtt tisztázta utazásainak elsődleges célját.
Quando faccio un viaggio, parlo per me stesso, però oggi come Papa Vescovo di Roma.
Amikor utazom, mint pápa, Róma püspöke, ez mindenekelőtt apostoli, lelkipásztori út. Hogy találkozzam Isten népével, elkísérjem és megismerjem azt. Rámutatott, hogy gyakran politikai értelmezés kerül előtérbe. Sokszor az érdeklődés inkább politikai. Mit mond a pápa egy vagy más kérdésről? Ugyanakkor világossá tette. De nem ez az elsődleges. Majd hangsúlyozta az evangéliumi küldetést. Az utat elsősorban úgy kell értelmezni, mint az evangélium, Jézus Krisztus üzenete hirdetésének kifejezését. A pápa kiemelte, hogy ez az út a nép valóságának megismerését szolgálja. Közelebb kerülünk a néphez, örömében, hitének mélységében, de a szenvedésében is. Hozzátette, hogy a vezetőkkel folytatott párbeszédnek is megvan a szerepe. Fontos beszélni az államfőkkel is, hogy talán egy mentalitásváltást ösztönözzünk, nagyobb nyitottságot a nép javára. Az útját személyes hangon így értékelte. Nagyon örülök az egész útnak, de megélni, elkísérni és együtt haladni egyenlítői Guinea népével valóban áldás volt. Az olasz közszolgálati televízió a Rai híradójának újságírója arról kérdezte a pápát, mit gondol az iráni helyzetről, a nemzetközi feszültségekről és a háborús eszkaláció veszélyéről.
Vorrei cominciare a dire bisogna promuovere un nuovo atteggiamento cultura per la pace.
14. Leó pápa válaszában mindenekelőtt egy alapvető szemléletváltás szükségességét hangsúlyozta. Új hozzáállást kell előmozdítani, a béke kultúráját. Rámutatott arra, hogy a világ gyakran az erőszak felé fordul. Sokszor, amikor bizonyos helyzeteket értékelünk, azonnal a válasz az, erőszakkal kell beavatkozni, háborúval, támadással. Majd az emberi szenvedésre irányította a figyelmet. Sok ártatlan ember halt meg. Különösen megrendítő példát is említett. Láttam egy levelet családoktól, akik elvesztették gyermekeiket, gyerekek haltak meg. A pápa világosan kijelentette. Nem az a kérdés, hogy lehet-e rendszerváltás vagy sem. A kérdés az, hogyan lehet előmozdítani azokat az értékeket, amelyekben hiszünk, anélkül, hogy annyi ártatlan ember meghalna. Az iráni helyzet kapcsán így fogalmazott. Az iráni helyzet nyilvánvalóan nagyon összetett, majd hozzátette, nem tudjuk merre tart. Ugyanakkor hangsúlyozta, sok ártatlan ember szenved ebben a háborúban. Leó pápa határozott felhívást intézett a felekhez. Szeretném bátorítani a párbeszéd folytatását a békéért. Majd konkrétan így fogalmazott. A felek vegyenek részt, keressenek, tegyenek meg minden erőfeszítést a béke előmozdítására. Kiemelte a nemzetközi jog tiszteletét. Fontos, hogy tiszteletben tartsák a nemzetközi jogot, és hangsúlyozta. Nagyon fontos, hogy az ártatlanokat megvédjék. Leó pápa személyes hangon így fogalmazott. Mint egyház mondom, mint pásztor. nem lehetek a háború mellett. Majd mindenkit erre hívott. Szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy olyan válaszokat keressünk, amelyek a béke kultúrájából fakadnak, nem a gyűlöletből és a megosztottságból. A Rádió Coop újságírója a migráció kérdéséről kérdezte a pápát, különösen a spanyolországi helyzet és az európai vita kapcsán.
Evidentemente el tema de la migración es muy complejo y afecta muchos países, no solo España y no solo
14. Leo pápa válaszában rámutatott a jelenség globális jellegére. A migráció nagyon összetett kérdés és sok országot érint, világjelenség. Majd egy alapvető kérdést tett fel. Mit tesz a világ északi része azért, hogy segítse a déli országokat? Kiemelte a fiatalok helyzetét. Sok fiatal nem talál jövőt, és ezért álmodik arról, hogy északra menjen. A pápa elismerte az államok felelősségét. Egy államnak joga van szabályokat meghatározni a határain. Nem azt mondom, hogy mindenkinek rend nélkül kellene belépnie, néha igazságtalanabb helyzeteket teremtve azokon a helyeken, ahová mennek, mint amelyeket elhagytak. Majd feltette a kérdést. Miért ne próbálhatnánk meg állami támogatással és gazdag vállalatok, multinacionális cégek befektetéseivel egyaránt megváltoztatni a helyzetet olyan országokban, mint amilyeneket ezen az úton meglátogattunk. Sokak számára Afrika egy olyan hely, ahová elmehetnek, ásványkincseket bányászhatnak, és onnan gazdagságot nyerhetnek más országok gazdagsága javára. Ugyanakkor hangsúlyozta az emberi méltóság elsőbségét. Ők emberek, és az embereket emberhez méltó módon kell kezelni. Majd határozottan hozzátette. Sokszor rosszabbul bánnak velük, mint az állatokkal. A pápa szerint a megoldás gyökere a globális igazságosság. Többet kellene tenni a világban az igazságosság, az egyenlőség és ezeknek az országoknak a fejlődése érdekében. Ezután a pápa a jövőbeli utazásairól is szó esett. Szeretnék több latin-amerikai országba ellátogatni, de egyelőre nincs megerősítve, válaszolta a 14. Leo az újságíró kérdésére.
Deseo grande de visitar varios países de América Latina también. Hasta ahora no confirmados. Vamos a ver. En espera.
A francia Paris Match hírmagazin újságírója megállapította, hogy afrikai utazása során a pápa a világ legautoriterebb vezetőivel találkozott. Hogyan kerüli el, hogy jelenléte erkölcsi hitelt adjon ezeknek a rezsimeknek? Nem arról van szó, hogy a pápának köszönhetően akarják javítani imázsukat?
Certainly the presence of a pope with any head of state can be interpreted in different ways.
A Szentatya kifejtette, hogy sokféleképpen lehet a pápa és egy államfő találkozását értelmezni, de ezeknek az utazásoknak a célja meglátogatni az embereket. Ráirányítani a figyelmet arra a nagy értékre, amit a Szentszék képvisel, olykor nagy áldozatok árán azzal, hogy fenntartja a diplomáciai kapcsolatokat az egész világon, olyan országokkal is, ahol autoriter vezetők vannak. Lehetőségük van diplomáciai hivatalos szinten beszélni velük. Nem fogalmaznak meg mindig erős kritikát, hangos ítéleteket, de nagyon komoly munka folyik a színfalak mögött, az igazságosság, a humanitárius ügyek előmozdításáért, a politikai foglyok kiszabadításáért. A Szentszék tehát azzal, hogy semleges marad, igyekszik pozitív diplomáciai kapcsolatokat fenntartani sok különféle országgal. Valójában az evangéliumot akarja alkalmazni a konkrét helyzetekben, hogy javulhasson az emberek élete. A többit úgy értelmezik, ahogy akarják, de számunkra az a fontos, hogy a lehető legjobban segítsük a népet bármelyik országban is, válaszolt Leo pápa. A német közszolgálati média munkatársa az azonos nemű párok megáldásáról kérdezte a pápát, miután Reinhard Marx bíboros München-Freising érsek úgy döntött, hogy egyházmegyéjében engedélyezi azt. A különböző kulturális és teológiai táblatok fényében, különösen Afrikában, hogyan kívánja megőrizni az egyetemes egyház egységét ebben a kérdésben?
First of all, I think it's very important to understand that the unity or division of the church should not revolve around sexual matters.
Leo pápa először is leszögezte, hogy az egyház egysége vagy megosztottsága nem szabadna, hogy a szexuális kérdések körül forogjon. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogyha az egyház erkölcsről beszél, csak a szexuál erkölcs témája jöhet szóba. Valójában ennél azonban sokkal nagyobb és fontosabb kérdések vannak, mint az igazságosság, az egyenlőség, a férfiak és nők szabadsága, a vallásszabadság, melyeknek elsőbséget kellene élvezniük az érintett kérdéssel szemben. A Szentszék egyeztetett a német püspökökkel, és világossá tette, hogy nem ért egyet a homoszexuális vagy szabálytalan helyzetben élő párok hivatalos megáldásával, túl azon, amit Ferenc pápa kifejezetten engedélyezett azzal, hogy valamennyi személy kaphasson áldást. Amikor egy papa mise végén áldást ad, vagy a pápa egy nagy szertartás végén áldást ad, akkor az minden embernek szól. Ferenc pápa híres kifejezése mindenki, mindenki, mindenki arra utal, hogy az egyház mindenkit befogad, mindenkit hív, mindenkit arra szólít, hogy kövesse Jézust, és igyekezzen megtérni személyes életében. Ezen túllépni ma azt hiszem, hogy az egység helyett inkább megosztana, nekünk pedig az egységet kellene építenünk Jézus Krisztusra és arra, amit ő tanít. Az amerikai Newsmax TV csatorna az iráni helyzettel kapcsolatban kérdezte a pápát. Afrikai útján a Szentatya az emberek igazságvágyáról beszélt. Irán most végeztette ki az ellenzék újabb tagját, miközben a rezsim nyilvánosan többeket felakasztatott, és saját állampolgárainak ezreit gyilkolta meg. Leó pápa elítéli ezeket a cselekedeteket? Üzene valamit az iráni rezsimnek?
I condemn all actions that are unjust. I condemn the taking of people's lives. I condemn capital punishment.
A pápa megerősítette, hogy elítéli az igazságtalan cselekedeteket, elítéli az emberölést, a halálbüntetést. Minden emberi életet tisztelni és védelmezni kell, a fogantatástól a természetes halálig. Tehát elítélendő, amikor egy ország olyan döntéseket hoz, amelyek igazságtalanul kioltják más emberek életét, mondta még az Afrikából Rómába visszatérő repülőgép fedélzetén 14. Leó pápa.
14. Leó pápa ad limina látogatáson fogadta a vietnami püspököket. Miközben Leó pápa 11 napos apostoli útját járta Afrikában, a vietnami katolikus püspökök megkezdték ad limina látogatásukat a Vatikánban, és sorra járták a Szentszék különféle alapintézményeit, dikasztériumokat és pápai tanácsokat, hogy a megbeszélések során tájékoztatást adjanak a helyi egyház helyzetéről, és megbeszéljék a problémákat. A Szentatya április 24-én pénteken délelőtt az apostoli palotában fogadta a vietnami főpásztorokat, akik utolsó alkalommal 2018. március 3-ától 9-éig vettek részt ad limina látogatáson, amikor Ferenc pápa fogadta őket. A vietnami katolikus egyház az ázsiai térség legdinamikusabban fejlődő helyi egyháza, amit a számok is szépen mutatnak. A 102 millió lakosú Vietnam népességének mintegy 8%-a római katolikus, de a megtérések és keresztelések révén számuk folyamatosan növekszik. A buddhizmus a hagyományos vallás, de a napjainkban már csak 5% a követőik száma. A vietnami kommunizmus ateista propagandája nagyon nagy kárt tett a hívő emberek életében. 2019-es felmérés jegyében az ország 86%-a vallotta magát vallástalannak, akiknek többsége ateista. Egyház szervezetét tekintve a vietnami egyház 3 érsekségből és 27 egyházmegyéből áll, amelyekben mintegy 2200 plébánián folyik a hitélet. Papjaik száma körülbelül 6000, és a lelkipásztori, oktatói, nevelői munkát 30000 férfi és női szerzetes támogatja, míg a hitoktatók száma 50000. A hivatások nagy száma teszi lehetővé, hogy mind több helyre, így Magyarországra is küldjenek missziós papokat. A vietnami katolikus egyház története. Az első kapcsolatfelvétele a kereszténységgel 1533-ban indultak. Az ország evangelizációjának első jelentős lépéseit a dominikánusok, ferencesek és jezsuiták tették. 1624-ben érkezett Alexander Rode, francia jezsuita atya Vietnámba. Megalapította a Mennyország Urának Háza nevű intézetet hitoltatók számára az ország északi részén, hogy világiakat képezzenek, akik segítheti a kevés számú papot és helyettesíthetik őket, főként a katekézisben. 1630-ban betiltotta a kereszténység terjesztését Vietnámban. Az egyház azonban továbbra titokban is fennmaradt. 1659-ben két katolikus apostoli vikáriátust állítottak fel, 1670-ben pedig megtartották a vietnami püspökök első zsinatát. 1673-ban a Szentszék hivatalosan is elismerte a Mennyák Urának Háza intézményét. De Rode atya időközben alaposan tanulmányozta az ország nyelvét, és ő tette át az eredeti vietnámi nyelvi jeleket a latin ABC-re, és ennek következtében mind a mai napig Vietnám hivatalosan használt írása a De Rode atya által kidolgozott rendszer. A számos misszionárius még a 19. századi üldöztetések idején is továbbfejlesztette a vietnami nyelvet, ami végül egy igazi nemzeti irodalom kialakulásához vezetett. A 19. században Vietnámban a keresztényeket üldözték. Az egyház azonban tovább növekedett. 1933-ban megválasztották az első vietnami születési püspököt. 1950-ben a körülbelül 19 millió lakosból 1.400.000 keresztény volt. A véres függetlenségi háború után Franciaország kibonulásával az ország két része szakadt, északra a kommunista befolyás alatt, délre pedig nyugati befolyás alatt. Ezután tömeges keresztény elvándorlás indult meg dél felé, becslések szerint körülbelül 800.000 menekült, többnyire katolikus hagyta el otthonát. Teljes plébániák és egyházmegyék vándoroltak ki püspökeikkel együtt. Eközben északon a rezsim gyakorlatilag felszámolta a kereszténységet, minden külföldi misszionárius kiutasítottak, a szemináriumokat bezárták, az iskolákat pedig államosították. Az istentiszteleteket csak a vietnámi békepapok folytathatták. Vietnámban a dél és észak közötti háború az Egyesült Államok beavatkozásával 1976-ig dúlt, amikor az egész országot kommunista uralom alatt újra egyesítették. A vietnámi szocialista köztársaság megalakulása óta a kommunista párt kemény elnyomást gyakorol a keresztények ellen. Ami az 1950-es évek elején északon történt, az megismétlődött délen is. Misszionáriusokat és külföldi papokat kiutasítottak, szigorúan korlátozta a keresztény vallásszabadságot, sok papot koncentrációs táborba internáltak. A rezsim megakadályozta az új püspök szentelések bevezetését, és korlátozott számú férőhelyet szabta meg a szemináriumokban. A vietnámi alkotmány papíron rögzíti a vallásszabadság jogát, gyakorlatilag azonban adminisztratív feltételekkel szabályozza annak gyakorlását. A vietnámi püspökök 2025. októberében kelt pásztorlevelükben a 2026-os idejé feladatát így határozták meg: minden keresztény misszionárius tanítvány, ti vagytok a világ világossága. Ez egy értékes lehetőség a papság számára, hogy valódi missziós megtérés vállaljon, hogy figyelmüket a missziós szellemre, mint a papi élet központi tengelyére irányítsák.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
nap verse.
Fecske Csaba, templomok. A kálvinista templom a fürgébb, de követi hamar harangzúgással bátyja, mert hogy Árpádkori, a pápista is. Golyvásnyakú ez, a másik meg köpcös paraszt kinézetű. Egymás szavába vágva vitatkoznak hosszú percekig. Nyelvükre veszik néhány száz esztendő komor históriáját, kiteregetni való bibliás pletyka is akad. Győzködik egymást, de nincs köztük harag.
Fecske Csaba templomok című versét Fehér István mondta el. Fecske Csaba, József Attila díjas költő, publicista, 1948. március 10-én született Szögligeten. Gyermekkora óta ír verseket, első költeményét 14 éves korában közölte a Szabadföld. 1962-től él Miskolcon. 24 évig dolgozott a kohászati gyárépítő vállalatnál különböző beosztásokban. Eredeti foglalkozása öntőipari technikus volt. 1969-től publikál rendszeresen. Első kötete az Arcok holdudvara 1978-ban jelent meg. Az Alföldtől a Vigíliáig számos folyóiratban helyet kaptak alkotásai. Rendszeresen ír napi és heti lapokban. Versei elhangzottak a rádióban és televízióban, pódiumokon, és több költeményét meg is zenésítették. Mintegy 50 antológiában olvashatók az írásai. Tagja a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia területi csoportjának, a Magyar Írószövetségnek és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. Vezetője az Új Holnap című lap tehetséggondozó műhelyének és az Új Holnap stúdiónak.
Imája.
Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket a csodálatos világban. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!